Jó reggelt! Na végre. Lehet, hogy 11-kor kéne kezdenünk. Mindenki szundizik. Senki nem mondott áment. Maradunk a 10-nél. Jól vagytok? Ébren? Na hát remélem nyitott a szívetek, mert szeretnénk folytatni az utunkat a római levélbe. Lapozzatok a Róma 5. fejezetéhez. Annyira hálás vagyok annak azért, ahogy alakul ez a dicsőítés, hogy néha úgy jön az ember gyülibe, hogy az ember gondolatai ezer felé járnak, és akkor elkezdünk énekelni, akkor Isten elfoglalja a gondolatunkat, Isten elfoglalja a szívünket, és én nagyon hálás vagyok ezért. Szeretek így együtt énekelni veletek. Szóval a Róma 5-nél fogjuk folytatni. Urunk, köszönjük ezt a reggelt, és Uram, ha nem vagyunk még ébren, ha csak a testünk van itt, akkor kérlek, ébressz fel minket. Szeretnénk teljes szívvel és a lelkünket megnyitva előtted lenni most. És micsoda kiváltság, Uram, hogy így lehetünk előtted, hogy nincs akadálya annak, hogy szólj hozzánk, hogy a szívünkbe munkát végez. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy olyan a király szíve Isten előtt, mint a patakvize, arra fordítja, amerre akarja. És így kérjük, hogy forgasd a szívünket úgy, ahogy te szeretnéd. Hogy olyan emberek lehessünk, akik hasonlítanak Jézus Krisztusra. A te szíved szerint való emberek lehessünk. És te tudod, hogy hol kell ma munka, hol kell ma egy szó, egy bátorítás, egy üzenet, amit a lélek tud szólni mindannyiunkhoz. Kérjük, lélek, hogy tedd meg ezt. És áld meg ezt a közösséget, és valóban az az imánk, Uram, hogy ahogy veled épül a kapcsolatunk, egymással is épülhessen. Hogy megélhessük, hogy milyen család vagyunk, Uram, előtted. Hogy te vagy a fej, és mi ugyanannak a testnek különböző tagjai. Hadd növekedjünk, Uram, egymás iránti szeretetben, Uram, és ahogy az igét felszántja a szívünket, szeretnénk gyümölcsöt teremni. Jó gyümölcsöket. Jézus nevében. Amen. Na hát a Róma 5 folytatja Pál azt a témát, amit megkezdtünk a Róma 4-ben, a megigazulás témáját. És nem tudom, hogy mennyire ismered a római levelet, de ez egy nagyon-nagyon tisztán, nagyon logikusan felépített levél. Pál általában ilyen logikusan felépített leveleket ír, de ez abból is kiemelkedik. Ha megnézed, többször van a levélben olyan, hogy Pál állít egy jól megalapozott igazságot, és utána annak a következtetéseiről beszél. És ezek általában úgy kezdődnek, hogy ezért tehát. Ilyet találunk az 5. fejezet első versében, ahova ma érkezünk. Ilyen van a Róma 8.1-ben, ilyen van a Róma 12.1-ben, ahol következik egy nagy ezért tehát fejezet. A mostani egy ilyen. A múlt alkalommal, a 4. fejezetben arról beszéltünk, hogy megigazultunk Jézus Krisztusban. És ennek a példája, igei példája volt Ábrahám. Emlékeztek arra, ha itt voltatok. És Ábrahám példáján keresztül láttuk, hogy milyen az az ember, aki hit által megigazul és igazságot nyer. Azért, mert bízik Istenben, mert elhiszi Istennek az ígéretét. Ábrahámnak Isten adott egy ígéretet, és úgy teljesült rajta az ígéret, hogy Ábrahámnak ezért nem kellett mást tennie, mint elhinnie Istennek az ígéretét, hogy amit ő mond, az beteljesíti. És ezáltal Isten ő neki igaz mi voltat adott. Emlékeztek, a minta ő, és ezért nagyon fontos Ábrahám példája, ugye egy gyermeket ígért neki Isten, és Isten egészen addig várt Ábrahám életében, mint minden emberi lehetőség elmúlt már, hogy neki testileg gyermeke születhessen. Ő 100 éves volt, a felesége 90. És mégis ebben a környezetben Isten csodát tett, életet adott, a holt dolgokat életre hívta. És ez a minta a mi üdvösségünkre is. Ezért volt nagyon fontos ez a példa Ábrahámnál. Megigazulás. Ez egy óriási dolog, ha belegondoltok. Olyan igazságot jelent, olyan igazak lettünk Isten előtt, mint aki soha nem vétkezett. Azt az igazságot kaptuk meg, ami Krisztusé. Ez nem azt jelenti, hogy megbocsájtatott nekünk, ez igaz, de ennél többet jelent. 100%-osan megigazultunk. Teljes mértékben igazak vagyunk most Isten előtt folyamatosan örökre. Igaznak, ártatlannak nyilvánított. És így kezdi Pál az 5. fejezetet. Nézzétek meg! Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mivel tehát megigazultunk? Tehát Pál elmagyarázta, hogy ez igaz, és most elmagyarázza a következményeit. Mivel tehát megigazultunk? Ez egy bírósági kifejezés, azt jelenti, hogy mivel igaznak vagy ártatlannak nyilvánítottunk a bíróságon, és ennek vannak következményei. Pál kibontja nekünk ezt az ajándékot. Akár hiszed, akár nem, ebben a csomagban, amit úgy hívunk, hogy megigazulás, 7 rendkívüli nagy kincs van, amiről ma beszélni fogunk. És ha szeretnéd ezeket a dolgokat leírni, akkor 7 dolgot fogok mondani, remélem követhető lesz. 7 előny, ami a megigazulással jár. Első versben. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Az első hatalmas ajándéka a megigazulásnak, hogy békességünk van Istennel. Békességünk van Istennel. Nem azért, mert valami jót tettünk ezért, hanem hitáltal Jézus Krisztusban, ahogy itt mondja Pál. Álljunk meg egy pillanatra. Békességünk Istennel, hát valaha is volt köztünk valami háború? Hát igen. A Biblia azt mondja, hogy mi, akik hitetlenül éltünk, Isten ellenségei voltunk. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, akkor nagyon harmonikus kapcsolat volt Isten és ember között. De amikor az ember elbukott, vétkezett, elfordult Istentől, és a Biblia úgy írja le az ember és Isten kapcsolatát Jézus Krisztus nélkül, mint egy háborút. Mint az ember Isten ellensége. Nem azért, mert Isten hadat üzent volna az embernek, a hadüzenet fordítva történt. Pont a héten hallottam a rádióban egy interjút, amikor a II. Világháború során Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak. És ők bevitték a papírt a nagykövetségre, hogy mostantól kezdve Magyarország hadban áll az Egyesült Államokkal. És ilyen vicces a sztori egy kicsit, úgy utólag, mert akkor föltették a kérdést, hogy és jó, hogy hadban állunk, van valami területi követelésük? Az nincs. És megkészülnek támadni minket? Nem. És kik az önök szövetségesei? Felsorolták. És velük szemben vannak területi követeléseik? Velük szemben van? Hát ez rendkívül logikus. Mi hadat üzentünk Istennek hitetlen emberként. És amikor eljött Jézus Krisztus, és a vérével fizetett a kereszten, akkor megbékéltetett minket Istennel. És azt mondja a Biblia, hogy mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amikor Jézus meghalt a kereszten, az ő vére értünk folyt. És ami a problémát okozta a mi kapcsolatunkban Istennel, az ez a vér kimosta. A bűn, a vétek kikerült a kapcsolatból. És ez nem azt jelenti, hogy békességünk lehet Istennel, vagy hogy van rá esély, hogy békességben éljünk vele, hanem békességünk van. Ez egy állítás. Innentől kezdve az Istennel való kapcsolatunk azon alapszik, hogy megigazultunk Jézus Krisztusban. Mert Jézus Krisztus elérte ezt nekünk. Már nem állunk hadban. Már működik a kapcsolat Istennel. Elég volt, hogy az egyik fél lépjen, és ezáltal a kapcsolatunk működik. Amikor egy házasságban probléma van, egyre inkább rájövök 12 év után, akkor azt veszem észre, hogy ha gond van egy kapcsolatban, egy házasságban, akkor sose az egyik félnél van. Ugye mindig úgy szeretjük gondolni, hogy neki kéne megváltozni, és akkor végre rendbe jönnek a dolgok. Pedig a kapcsolatban a problémát azt jelenti, hogy mind a két félnek meg kell oldani a maga dolgát. Mert ha az egyik fél jól teszi a magáét, akkor nincs probléma. És ezt látjuk Istennel is, hogy ő megbékéltetett minket Jézus Krisztusban. Ez nem ugyanaz, mint a békesség Istentől. Lehetsz majd olyan hívő, aki megigazult és békességben van Istennel, de közben nincs békessége Istentől. Lehet, hogy a szívedben háborúság van, lehet, hogy aggódsz, lehet, hogy félsz. A kettő nem ugyanazt jelenti. Az, hogy békességed van Istennel, az azt jelenti, hogy a kapcsolatotok rendben van. Nem terheli semmi probléma a kapcsolatot. De a szíved attól még lehet nyugtalan. Pál a Filippi beliekhez írt levélben ír arról, hogy milyen az a békesség, amit Istentől van, és a szívünkbe lakozik. Emlékeztek a Filippi 4:7-re, hogy ne aggódjatok, testvéreim, hanem minden imádságotok és könyörgésetek idején hálaadással imádkozzatok Istenhez, és ő megőrzi szíveiteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Ma, ha megigazult keresztény vagy, békességbe vagy Istennel. Ha nincs békesség a szívedben, akkor lehet, hogy az alkalom után jól lenne imádkozni érte, hogy az is lehessen, hiszen az is megadatott. Nézzétek meg a második nagy előnyt, második vers. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Ő általa, vagyis Jézus Krisztus által kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Szabad út. Ez azt jelenti, a görög szónak a magyar fordítása, hogy valaki jelenlétébe jutás más közbenjárására. Nem tudom, hogy volt már olyan alkalmat, hogy valami nagyon fontos személy elé kerülj, mert szükség volt rá, és más kijárta neked az utat, hogy oda kerülhess. Hát ez valami ilyesmi, hogy Jézus Krisztus közbenjárására mi szabad utat kaptunk Isten jelenlétébe. Szabad utunk van ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk. Ez egy hatalmas előny, gondoljátok el. Folyamatosan szabad bejárásunk van Isten elé, az ő kegyelméhez. Amikor megigazulunk, akkor teljes bizonyosságot kapunk afelől, hogy a menny felé tartunk. Erről már beszéltünk. Hogy a mennybe fogunk érkezni. Az odavezető útban nem vagyunk biztosak, hogy hogy fog zajlani ez a hét, a következő hónap, a következő év. De hogy az utam a mennybe vezet, azt tudom. Mert megigazultam. De hát az még olyan messze van, Tamás, hát az egy hatalmas előny, de mi lesz velem ma? Hát azt mondja az ige, hogy ma nekem szabad, folyamatos bejárásom lehet Isten elé, hogyha kegyelemre van szükségem, akkor megkapjam. Szabad út Isten jó indulatához. Ez jelenti a kegyelem. Isten jó indulata. Korábban a templomban volt egy vastag kárpit, ami elválasztotta Isten szentségét a világ többi részétől. Egy jó vastag kárpit, hogy még ő se lehessen látni. Ahova csak a főpap léphetett be, évente egyszer. És még ő sem biztos, hogy élve jött ki. Rákötöttek egy kötelet a lábára, hogy hát, ha valami nem sem, akkor kihúzhassák. Hát elég szűkös lehetőség, nem? Elég szűkös hozzáférés. Ehhez képest mekkora kincs a szabad út Istenhez. Amikor Jézus Krisztus meghalt, ez a kárpit odafentről ketté hasadt. Ezt írja az evangélium. Amikor Jézus kilelte a lelkét, megszűnt az elválasztás, és ez hangosan hirdeti ezt a tényt, hogy szabad bejárásunk van Isten elé, az ő kegyelmének tróntermébe. Önmagában az, hogy szabad utunk van Istenhez, ez nem jelent semmit, ha nem megyünk be. Ezzel a lehetőséggel élni kell. És azt mondja a zsidók levele, hogy járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónusához, abban az időben, amikor szükségetek arra. Észrevetted már, hogy a kegyelemről valahogy nem tudunk leszokni? Mert Isten sose tervezte azt nekünk hívőknek, hogy csak kegyelembe induljunk, aztán egyre jobbak vagyunk, és leszoknánk erről, hogy kegyelembe járjunk. Erre folyamatosan, folyamatosan szükségünk van. Járuljatok tehát bizalommal. Menjetek Isten elé, hogyha kegyelemre van szükségetek, azt írja a zsidók levelének szerzője. Ez az új pozíciónk Isten előtt. Szabad utunk van ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk. Szó szerint ez a fordítás, amiben vagyunk, amiben állunk. Én annyira hálás vagyok ezért, hogy mivel megigazultam, ezért kegyelemben állhatok Isten előtt. Nem a tetteimben. Én emlékszem egyszer a általános iskolában, ez az emlék nem múlik el, pedig már jó rég volt, hát csibészkedtem, hogy így szépen fogalmazzak, és elküldtek az igazgatóhoz. És az igazgató egy igazgató irodájába beállni egy kisgyereknek az önmagában egy horrorisztikus dolog. Az igazgató személyétől függetlenül, de ez az igazgató még rá is tett egy lapáttal. Tehát az volt a végső büntetés, hogy így oda elküldtek. Tehát én jó útra tértem. És így ott kellett állnom a saját tetteimben. Ugye, hogy hát oda nem azért küldtek, mert jó voltam. Gondoljátok el, hogy Isten elé úgy állunk oda, hogy így függetlenül attól, hogy mit csináltunk. Függetlenül a tetteinktől, a teljesítményünktől, a hangulatunktól. Ő nem megmér, hogy éppen milyen voltál aznap, hanem amikor belépsz, ő azt mondja, hogy gyere ide hozzám. Gyere ide hozzám, drága gyermekem. És mindig jó indulatot találunk nála. Mindig jó hozzánk. Mert a kegyelem azt jelenti, hogy meg nem érdemelt jó indulat. Ezt jelenti ez a szó. És ez az ajtó mindig nyitva van. Én egy időben törekedtem rá, hogy az én irodám ajtója nyitva legyen, hogy bátran mondtam is nektek, hogy hozzám a gyerekeim mindig bejöhetnek. Most már általában inkább bezárom. Mert 5 gyerek mellett ez fenntartani lehetetlen. Nem haladtak a dolgok. De Isten nem csinál ilyet. Neki több van, mint 5. Szóval így bármikor mehetünk. És érdekes, hogy úgy fogalmaz a Biblia, hogy az a kegyelem, amiben állunk, vagy az a kegyelem, amiben vagyunk, ez a szó így kicsit erőltetetten hangzik, ha lefordítanám szó szerint, de így hangzik, hogy oda lettünk állítva az ő kegyelmébe. Mintha egy ilyen gyenge test, egy gyenge ember így meg lett volna fogva, és így oda lenne téve erre a helyre, ebbe a kegyelembe, és így mondja Tamás, hogy na, állj itt, maradj itt, maradj ebben a kegyelemben. Ez azt jelenti, hogy nekem nem kell igazolnom magam Isten előtt soha. Nem kell fogadalmakat tennem, hogy ha, Uram, én jó útra térek. Ez azt jelenti, hogy Isten a barátom. Ez azt jelenti, hogy kedves vagyok neki, ő kedvel engem. Ez azt jelenti, hogy az ajtó mindig nyitva van. És ez azt jelenti, hogy én bármilyen napot is élek, mindenkor dicsérhetem őt. A harmadik előny, az is a második versben van. Ma csak 11 verset veszünk, miatt megijedtek, hogy te jó, ilyen tempó és 21 versen fejezetben. 11 verset fogunk átvenni. A harmadik előny a második versben van. Azt mondja, hogy ő általa kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Dicsekvés azzal a reménységgel. Újabb definíció. A reménység, ugye ha valaki reménységről beszél a világban, azt mondja, hogy remélem, hogy valami történni fog. Remélem, hogy előléptetnek. Remélem, hogy nyerek, stb. Stb. Van benne egy ilyen, hát nem biztos. De a Bibliában a reménység szó egyáltalán nem ezt jelenti. A Bibliában egy bizonyosságot jelent a reménység, valami elkövetkező jó felől. Amikor a Biblia azt mondja, hogy reménység, az azt jelenti, hogy tudom, hogy valami jó vár rám, csak nem tudom, hogy mikor jön el. És általában a Biblia, amikor reménységet említ, a mennnyel kapcsolja össze. A mennyországgal. Nekünk teljes bizonyosságunk lehet, mert megigazultunk afelől, hogy a mennybe megyünk. Nekünk teljes bizonyosságunk lehet afelől, hogy a mennybe megyünk, mert megigazultunk Jézus Krisztusban. De Tamás, figyelj rám, itt azt mondja Pál, hogy ezzel dicsekedhetünk. Hát megmondom őszintén neked, Tamás, hogy én ezzel nem annyira tudok dicsekedni, mert nem rajtam múlik, és egyetértek veled. Ez a szó, hogy dicsekvés, ez nehezen kapcsolható ezzel össze, de maga a szó azt jelenti, hogy örvendezni. Örvendezni és erről beszélni. Ugye azzal szoktunk dicsekedni, ami nagyon jó tettünk, és akkor beszélünk másnak erről. Itt azt jelenti, hogy örülünk ennek, hogy micsoda kincshez jutottunk. Örvendezünk az üdvösségünknek. Örvendezünk a reménységünknek. Szoktál beszélni másnak a mennyről? Ha belegondolsz, hogy milyen hely az, ami vár ránk, akkor, és hogy milyen bizonyosságunk lehet afelől, hogy oda megyünk, akkor azt gondolom, hogy ez arra fog késztetni minket, hogy beszéljünk erről másnak. Különösen akkor, amikor nem mennek olyan jól a dolgok. Van úgy, amikor hozzám jönnek imádkozni emberek, és nem tudok mit mondani arra, amilyen tanácsot kérnek. Nem tudom megoldani. Nem is igyekszem egyébként, nem ez a célom. Más gondjait megoldjam. De oda jönnek imád kérni, és úgy érzem, hogy Isten csak azt szeretné, hogy a mennyről beszéljek annak az embernek, hogy imádkozzunk a felől, hogy figyelj, ennek az egész helyzetnek vége lesz. És ott fogunk állni Isten előtt. És nem erre fogunk emlékezni, amiről most beszélgetünk. És örvendezünk annak, hogy biztonság vár, és bizonyosságunk van rá, hogy ott fogunk állni Isten előtt. Örvendezünk ennek. Szoktál örvendezni a mennynek? Sőt, kézzeljétek el, a következő vers azt mondja, hogy örvendezni kell, örvendezhetünk nyomorúságokban. Na, majd ha odaérünk, akkor beszélünk erről. Három előnyt vettünk most így át már ebből a fejezetből. Békesség Istennel, azért, mert már el van rendezve a múltunk. Állandó hozzáférésünk van Isten kegyelméhez, és ezért rendben van a jelenünk. És egy biztos ígéretünk van a menny felől, a jövőnk biztosított. Gondoljátok el, lehet, hogy a mai napra ránézel, és azt mondod, hogy Tamás, nekem tele van az életem problémákkal. Akkor Pál azt mondja, hogy pillanatra hadd nyissam ki előtted ezt a nagyobb képet, amit kaptál Istenben az megigazulásod során. A múltad rendben van, el van rendezve, minden vétek. Békességed van Istennel. Jelen? Szükséged van kegyelemre? Szabad utad van Istenhez. Bármikor. Jövő? Nem tudom, hogy addig hogy alakul az út, de az biztos, hogy a mennybe leszel, megigazul hívőként. A múlt és a jelen és a jövőt is elrendezte ez a tény, hogy megigazultál. Megigazultunk. A negyedik előny, ez a keresztény jellem, olvasd velem a harmadik verstől. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. A negyedik előny. Megpróbáltatások? Ez lenne a nagy előny? Tamás, hát ez egyáltalán nem hangzik előnynek. Nem tudom, mennyire emlékszel arra az életre, amikor nem hívőként éltél. Kicsit így pörges vissza a szalagot, és hogy emlékszel-e olyan időszakra abból az életedből, amikor gondjaid voltak? Hagyom így a processzort működni. Nekem nem kell olyan sokat erőlködnöm, én emlékszem. Tehát így megmondom nektek őszintén, hogy ebben nem nagyon különbözött a megtérésem előtt és megtérésem utáni életem. Tehát voltak akkor is megpróbáltatások, meg most is vannak. Csak az a nagy különbség most, hogy megigazult hívőként én teljesen máshogy élhetem meg ezeket a küzdelmeket és próbákat. Jézus azt ígérte, ezt az ígéretet nem annyira szoktuk aláhúzni a Bibliánkban, hogy ezen a földön nyomorúságotok lesz. Köszi. De azt ígéri, nézd meg, Pál, itt a Róma 5-ben, hogy ez a nyomorúság Istennel egy megigazult hívő számára valahova vezet. Valamit kimunkál, valahová eljuttat. Nem önmagában csak megnehezíti az életet. Ha mindenképpen részese vagyok a nehézségnek, én ezt nem úgy szeretném megélni, hogy csúnyán, mint korábban, hanem úgy szeretném megélni, hogy örvendezzek. Azt mondja itt Pál. De nem csak ezzel dicsekszünk, nem csak ennek örvendezünk, hanem a megpróbáltatásoknak is. Miért? Mert a háborúság között, a nyomorúság között Istennel békességem van, plusz, amit itt mond, hogy az a nyomorúság Istennel nekem dolgozik. Az a nyomorúság az életemben Isten eszközévé válik. Amikor Barnabás kórházba került, szeptember volt, azt hiszem, tavaly szeptember, az nekem egy nagyon nehéz időszak volt. Én voltam bent Barnabással, nyilván neki is nagyon nehéz volt, inkább a magam részét mondom el. És voltak napok, hogy így nem haladtunk sem erre. Rajta volt ezen a lélegeztető vagy oxigén a gyermek, és mindig úgy reménykedve jött az orvos másnap reggel, és kérdezte, hogy na mi van, haladtunk? És mondtam, hogy hát nem. És úgy harmadik nap volt az nekem, amikor így megtörtem. Valahogy így nem, úgy éreztem, hogy Uram, ez már örökké fog tartani. És másnak sokkal nagyobb nyomorúsága van akár egy ilyen betegséggel, de valahogy én úgy éreztem, hogy a szívem így nem bírja ezt a fajta ilyen remélem, és így nem történik. És nem tudok semmit tenni az ügy érdekében. Csak várok és imádkozok. És úgy emlékszem arra a pontra, amikor így megtörtem, és kiáltottam Istenhez, és szerintem olvastátok az imakéréseket, imádkoztatok, és Isten azon a napon átfordította az egészet. Így elkezdett javulni Barnabás. És nem felejtem el, mert tudom, hogy azt Isten csinált, akkor valami történt ott. Átfordult, átbillent, és úgy éreztem, hogy engem megváltoztatott. Mert de ahhoz el kellett jutnom arra a pontra, el kellett jutnom arra a megtörtségre. Észrevetted már, hogy Isten ezt nem egy ilyen választható fakultatív tantárgyként tartogatja a keresztényeknek? Ez így nem megkerülhető. Ha most tartanánk egy alkalmat, hogy beszéljünk a nyomorúságunkról, lehet, hogy nagyon lehangoló alkalom lenne, de biztos, hogy hosszú alkalom lenne. Tehát így erről aztán tudnánk beszélni, nem? De valljuk meg, hogy mind szeretnénk növekedni. Mind szeretnénk formálódni, és mind szeretnénk egyre jobban hasonlítani Krisztusra. És valahogy Isten tudja, hogy ezt nem könyvből kell olvasni, ezt a tananyagot. Ezt így át kell élni, ahogy itt le van írva. Isten gyermekeként viszont minden próba közelebb tud vinni Istenhez. Viszont figyelj rám, ez nem automatikus. Ez nem azt jelenti, hogy Isten gyermeke vagyok, valami rossz, akkor engem ez csak úgy oda fog sodorni Isten. Ez nem automatikus. De benne van a lehetőség, hogy így történjen. És mindjárt beszélünk egy pillanatra, hogy hogyan. Ez olyan, mint egy dominó effektus. Néznek egy pillanatra? A megpróbáltatás kimunkálja az álhatatosság, a kipróbáltság, a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete. Az a gond ezzel a listával, elolvasom a végét, és így a végére vágyom. De nem az elejére. De ha ott kezdődik az út, az ciki, mert hogyha oda akarok jutni, végig kell ezen mennem. Reménység, de jó hangzik. Nyomorúság, az már nem annyira. Képzeld el, hogy ez a nyomorúság, ez azt jelenti, görögül az a szó szerepel itt, hogy tribulum. Köszönöm, Tamás. Na, ez a tribulum, ez egy nagy fagerenda volt, amit a mezőgazdaságban használtak. Tehát egy nagy fagerenda, amit oda kötöttek egy igabonó állat mögé, és amikor learadták a gabonát, kiterítették egy sík területre, úgy hívták ezt, hogy szérű, és ez az állat végighúzta ezt a gerendát a gabona fölött. Kicsépelték a magokat a magházból. És ez a gerenda, amiből még ilyen fém dolgok is kilógtak, gyakorlatilag szétzúzta a magházat, és elválasztotta a magot és a polyvát. Utána, amikor ez a mag így szétzúzódott, földobták a levegőbe egy szeles napon, és a szél kifújta a polyvát közüle. És ami megmaradt, az a mag. Miért mondom ezt el? Azért, mert amikor Pál itt a nyomorúságról beszél, nem arról beszél, hogy beszakadt a körmöm. Tehát nem ilyen apró problémákról beszél, hanem olyanokról, amik mint egy tribullom, így zúzzák az életünket. Szerintem van ilyen már, nem? A listánkon. Pál apostol írt egy ilyen listát magának a 2. Korintusban, amikor így megmondták neki, hogy hát Pál, te nagyon sekélyes hívő vagy. Akkor hadd írjam le nektek, hogy mind vitt át engem Isten. És leírta a hajótöréseket, a megvesszőzéseket, a botütéseket, hogy megkövezték, hogy éhezett, szenvedett, mezítelen volt, sorba leírta. Az én listám nem ilyen hosszú. De hogyha ilyet átélünk, ha ilyen nehézség jön az életünkre, hívőként Isten eszköze tud ez lenni. Arra, hogy kimunkálja bennem az állatatosságot, a hosszú tűrést. Hogy terheket tudjak hordozni. Ez jelenti a hosszú tűrés. Megengedi Isten, mert annyira vágyik munkálkodni. De figyelj rám! Kegyelembe állít, és utána megengedi ezt a nyomorúságot. Ez csak így működik Isten oldaláról, hogy kegyelembe állított, és utána átvisz a nyomorúságon, ahol ki akar bennem munkálni valamit. Kimunkálja a kipróbáltságot. Kimunkálja bennem a megpróbált jellemet. Ez annyira értékes, tesóm, mert ha egy emberre lehet példaként tekinteni, az olyan ember legyen, aki kipróbált. Sokan tudnak dolgokat mondani. Sokan tudnak hirdetni dolgokat. De az az ember méltó a követésre, aki kipróbált. Annak a szavait érdemes elfogadni és átvenni, aki kipróbált. És Isten azt szeretné, hogy kipróbáltak legyünk. Hogy ne csak beszéljünk arról, hogy mit jelent Krisztus nekünk, hanem eljussunk olyan pontokra, ahol megragadjuk Krisztust, és ott megtapasztaljuk. És Krisztus ígéretei valósággá válnak számunkra, és láthatóvá válnak mások számára az életünkben. Ez jelenti a kipróbáltság. Amikor megépítenek egy hidat, akkor azt ki szokták próbálni. Ki van számolva, hogy az a híd mennyi terhet bír el? És kipróbálják, ráviszik azt a terhet. Nagy teherautókkal ráállnak a hídra, hogy kibírja-e az a híd azt a súlyt. És hogyha kibírta, átadják a forgalomnak. Át akarná-e menni egy olyan hídon, aminek a súlypróbája csak papíron készült el? Én nem. Én azt szeretném látni, hogy az a híd kibírja azt a terhet. Hogy ez a Krisztus megtartja azt az embert. Én szeretném látni. És Isten ezért megenged próbákat, megengedi, hogy megtanuljunk hosszú tűrni, és ezáltal kipróbáltá tesz minket. És ez munkálja ki a reménységet. Így érünk ide a sor végére. A reménységet. Azok az emberek tudják legmélyebb szívből várni az üdvösség, a mennyországot, akik átmentek ezen a listán. Én mostanában első tesszalonikai levelet tanulmányozzuk csütörtökönként, és arról beszélünk, hogy Krisztus jön vissza. És volt egy pont ebből, minden fejezet ezzel zárul, volt egy pont ebből, amikor hogy éreztem, hogy ezt így, ha mondhatnám 200-szor is, sem jutna mélyebbre a szívemben, vagy jutna másoknak a szívében. Ehhez valaminek történnie kell, hogy ez úgy megérkezzen a szívünkbe. És azt hiszem, hogy ez az a lista, ami ezt megengedi. Hogy Isten próbát enged, terhet hordoztat, kipróbáltát ezt, és utána a reménység az már egészen máshogy tűnik fel. Amikor fogom azt, hogy Uram, én a mennybe fogok menni. És alig várom. Nagyon szeretném hirdetni azt, bár tehetném, hogy van egy kerülő út, ami a reménységet elülteti a szívünkbe, de szerintem nincs. Viszont ez a reménység gazdaggá teszi az életünket. Pál apostol, amikor ír az ő leveleiben, látjuk, hogy volt benne egy ilyen várakozás Jézus visszatérése felől. Ő azt hitte, hogy Jézus az életében visszajön. És mondhatnánk, hogy Pál, hát nagyot tévedett, nem? Tévedtél. 2000 éve eltelt, és hol van még Jézus? De képzeljétek el, hogy az a példa, amit kaptunk Pálban, az helyes nekünk is, hogy mi is úgy várjuk Jézust, mintha ő ma jönne el. És mi van, ha tévedünk? Képzeld el, hogyha nem ma jön vissza Jézus, és nem az én életemben jön vissza Jézus, akkor is ez a fajta várakozó reménység engedi meg, hogy az életem a helyén maradjon ezen a földön. Mert ha nem várom Krisztust vissza, ha nem ez a reménység éltet, akkor nagyon könnyen félresiklok. Nagyon könnyen elvisznek a dolgok. Ha ma próbában vagy, ha ma nyomorúságban vagy, ez a tribulum úgy dolgozik az életeden, akkor nagyon szeretnénk imádkozni érted. De kérlek, emlékezz erre, amiről ma beszéltünk, és nézd meg, van egy kulcskifejezés ebben a felsorolásban. Azt mondja, hogy a harmadik versben van. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk. Mivel tudjuk, hogy ez kimunkálja, és utána jön a lista. Ez egy kulcskifejezés, tesóm, hogy ezt tudd. Amikor ebben vagy, akkor tudd, hogy mi történik veled. Hogy ezt ne felejtsd el. Hogy tudd és értsd, hogy Isten mit csinál éppen. Mert ha ezt nem tudod, akkor nem biztos, hogy automatikusan ez fog történni veled. De ha tudod, akkor erre felé tolja a szívedet is. Az érés, a jelen formálás fog megtörténni benned. Isten megenged próbákat. És az én részem, hogy ezzel tudjak együtt élni, és együtt működni Istennel. Ez nem azt jelenti, hogy nekem keresnem kell a próbákat. Hogyha van egy nyomor, akkor így fejest ugrani bele. De nem is azt jelenti, hogy mindenáron, mindenestül elkerülni azt. Mind a kettő egy buta reakció lenne. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor valaki edzésre jár. Nem azért jár, hogy szenvedjen, de tudja, hogy ha edzeni fog komolyan, az fájni fog. De ha nem jár edzésre, az izmai nem erősödnek, és a versenyen hiába fog kiállni a legnagyobb reménységgel, hogy majd én nyerek. Semmi esélye nem lesz nyerni. Isten edzi az életünket, hogy erősödjünk a türelemben, hogy kipróbáltak legyünk. És a végtermék a reménység. Ez egy hatalmas előny a megigazult ember számára. Most jön az ötödik. Ott olvasom az ötödik verstől. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Mi az ötödik előny? Hogy a szívünkbe árad Istennek a szeretete. Isten hatalmas, változhatatlan szeretete. Azt olvassuk a János evangéliumában, ezt mondja az ige, hogy Jézus szerette az övéit, szerette őket mindvégig. Nincs olyan nap, amikor Isten ne szeretne minket. Amikor nem áradna Isten szeretete felénk. Lehet, hogy nehéz próbákban vagyunk, nehéz a tribullum, nehéz a küzdelem, de közben Isten szeretete minden nap a miénk. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten formálni akar engem. De nekem voltak olyan edzőim, én úsztam, az úszóedzők híresek arról, hogy ilyenek, hogy hát csépeltek minket. Nem lehet ezt ebben mondani. Szóval így úgy, ha nem volt elég motivációnk, akkor csináltak, hogy így jobban ússzunk. És mindig az volt benne, hogy akkor szeretlek, hogyha teljesítesz. Akkor jössz be nálam, hogyha olyan úszóvá válsz, amit én szeretnék belőled faragni. Ez is egy formálódás, de Isten egyáltalán nem így formál. Isten nem teszi ránk ezt a elvárás terhet, hogy neked már rég másmilyennek kéne lenned. Vagy majd, ha olyannál leszel, akkor szeretlek téged. Ilyen Isten nem tesz ránk. Minden lépésnél, minden pillanatban, minden percben Isten szeret minket, és ránk árasztja ezt a szeretetet. Hogyha bármilyen más gondolatom van, akkor ez valószínűleg abból táplálkozik, hogy én ezt az emberi kapcsolataimban nem így éltem meg. De Isten nem ember. Az ő szeretete nem olyan, mint az emberi szeretet. Olvasd el az 1 Korintus 13-at, kérlek, és tedd bele a saját nevedet, mint a szeretet alanyának a nevét. Isten türelmes. Isten kedves. Isten szeretete nem múlik el. Isten mindent elhisz, mindent eltűr. Az ő szeretete soha nem múlik el. És mi ennek a legnagyobb bizonyítéka? A kereszt. Jézus Krisztus keresztje. Ezt mondja itt Pál. Amikor még erőtlenek voltunk, amikor még betegek voltunk, Krisztus a rendelt időben meghalt értünk. És azt hozza itt föl Pál példának, nagyon érdekes, hogy hát ha lenne egy igaz ügy, lenne egy igaz ember, azért még esetleg valaki vállalja a halált. Hát én mindig csodáltam ezeket ezeket a katonai hősöket, akik a történelem során az életüket tudták adni egy ügyért, amit igaznak tartottak, a hazájukért, a családjukért. Igazi hősök. Egy igaz ügyért még esetleg találsz valakit, aki meghalna, na de egy bűnösért? Hát ki halna meg az ellenségéért? És azt mondja Isten igéje itt, hogy Isten abban mutatta meg a szeretetét rajtunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, amikor az ellenségei voltunk. Ha van ebből a fejezetből egy igevers, ami méltó arra, hogy kívülről tudjuk, ez az. Ha bármikor elbizonytalanodsz Isten szeretetébe feléd, akkor nézz fel újra a keresztre. Isten rendíthetetlen bizonyítéka a szeretetével, szeretetéről. És ha Isten akkor szeretett engem, amikor az ellensége voltam, akkor mennyivel inkább élhetek Isten szeretetében most, amikor a gyermeke vagyok Istennek. Van valami kétséged Isten szeretete felől? Hogyha a körülményeidre nézel, akkor lesz. Mert általában úgy fordítjuk le, hogy ha Isten szeret, akkor. Akkor miért történik ez? Akkor miért nem történik ez? Pedig azt gondolom, hogy Isten egy fordított gondolkodásra tanít ebben minket. Tudom, hogy Isten szeret, de nem tudom, hogy miért történik ez. Tudom, hogy Isten szeret, és nem tudom, hogy miért nem történik ez. De az ő szeretete rendíthetetlenül az enyém. És nem kérdőjelezem meg, mert ott a bizonyíték rá. A kereszt. Ha szeretett akkor, amikor bűnös és eltaszított voltam, a bűneimmel messze távol, mennyivel inkább élvezhetem most a szeretetét, amikor az övé vagyok. Most jön a 6. előny, 9. vers. Ha tehát már most megigazított minket az övére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Hatodik előny, hogy megmenekülünk a harag elől. Nem tudom, hogy tudod-e, de a Biblia beszél egy napról, ami az Úr haragjának a napja. Ha én nem hívőként olvasom ezeket a sorokat, hát, vagy bárki, aki nem hívőként gondolkodik azon, hogy egy nap majd oda kell állni az Úr elé, Isten elé, hogy számot adjon minden tettéről egy bírónak, aki mindent tud, mindent lát, és tökéletesen megvesztegethetetlen, az igenis félelemmel kéne, hogy eltöltsön mindenkit. Az Úr haragjának a napja. Oda fog állni minden ember, aki nem hit Jézus Krisztusban, hogy számot adjon, hogy mit tett, mit mondott, milyen döntéseket hozott. És nem tud hivatkozni másra, csak a saját döntéseire, a saját igazságára. És nem fog megállni abban. Ezért hívja a Biblia azt a harag napjának. De hála Jézus Krisztusnak, és figyelj erre, tesón, hála Jézus Krisztusnak megigazított minket, és mi soha nem találkozunk Isten haragjával. Isten nem haragszik ránk. Járt volna nekünk harag, de azt Jézus kapta helyettünk. Az a harag, ami nekem járt volna az én vétkeimért, az Krisztus kapta a kereszten. Ő hordozta el, ő elégítette meg, ő engesztelt az Atya előtt. És megment engem ettől a haragtól. És nagyon tetszik ez a kifejezés, amit Pál mond. Azt mondja, hogy ha ellenségeként megmentett a vére által, mennyivel inkább megtart most az ő élete által. Az a kifejezés van itt, hogy sokkal inkább. Ez egy ilyen fokozó kifejezés. Azt mondja, hogy ha az igaz volt, akkor mennyivel inkább igaz ma ez. És hadd mondjam el, gondolkozz ez egy kicsit, hogy ha Krisztus megmentett a halála által, akkor mennyivel inkább tud megtartani most az élete által. Gondolkozz ezen egy kicsit. Mekkora távolság volt az elveszettségem és a megigazulásom között, mennyivel könnyebb már most ezután megtartania engem. Hát ez volt a legnagyobb csoda, amit megtehetett. Ezután mennyire könnyebb neki már engem megigazultként megtartania, hogy ne vesszek el. Sokkal inkább, ezt mondja itt Pál, ha megtörtént a megigazítás, sokkal inkább igaz az, hogy megtart minket Jézus Krisztusban. Tudod, hogy az életedet ő tartja az Istenben? Azt mondja a Júdás levele, hogy Istennek van képessége Jézusban minket odaállítani majd az Atya elé fedhetetlenül, tisztán. Én nem így élem meg a napjaimat néha. Úgy érzem, hogy küzdök, hogy csak jussak át ezen a napon. És közben a nagy kép az, hogy Isten tart a kezében. Ő hordoz engem. Ha ez hajlandó és képes volt megtenni, mennyivel inkább most megtart, amikor az övé vagyok. Az ember mindig próbálkozik. Tedd. Isten üzenete meg a megigazuláson keresztül az, hogy kész. A tied. És még egy van, a hetes. A hetedik előny, az a 11. versben van. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Szó szerint úgy van ez, hogy részesültünk az engesztelés ajándékában. Tudod, mit jelent az engesztelés? Akkor használatos ez a szó, én biblikus környezetben, amikor tönkrement egy kapcsolat, és az helyre lesz állítva. És azt mondja itt Pál, hogy dicsekszünk azzal, hogy Jézus Krisztus által helyreáll Istennel a tönkrement kapcsolatunk. Istennel ma kapcsolatunk van. Én nagyon hálás vagyok a barátokért az életemben. Tegnap férfi alkalmon volt szó a férfiak közti barátságról, bizalomról. Nagyon hálás vagyok barátokért az életemben. Emberekért, akiknek fontos vagyok, akik nekem fontosak. A feleségemért, a gyermekeimért. Nagy áldások ők számomra. De nem ér fel egyetlen emberi kapcsolat sem arra a kapcsolatra, ami Istennel lehet nekünk. Az örök kárhozat helyett, amiről szólt volna ez a történet Jézus nélkül, most egy örök élet, egy örök kapcsolat van. Ma Istent én az apukámnak hívhatom. Segítségül hívhatom őt. Dávidnak van egy zsoltára a Bibliában, amikor kiált Istenhez. Egy nyomorúságos helyen. Uram, szorongott az ellenség. Rám támadnak az emberek, akik gyűlölnek engem. Úgy érzem, hogy elveszek. És a zsoltárban van egy váltás, ami Isten reakcióját írja le. És azt írja, hogy és az Úr orrából füst tört elő. Haraggal indult el Isten az ellenségek ellen. És amikor odaért hozzám, fölemelt. Tágas térre állított. Kiterjesztette az én sátramnak szövekeit. Tágas térre állított, hogy szétnézhessek arról. És Dávid arról írta, hogy Isten így megindult azon, ahogy őt kiáltott hozzá. És Isten nem volt tétlen. Gondoljátok el, hogy mekkora kincs az, hogy mi kiálthatunk Istenhez, hogy hallja a hangunkat, hogy kapcsolatban lehetünk vele, hogy az apukánk ő. És azt mondja itt a hetedik áldásként, a hetedik előnyként, a megigazulásunk kincsei ezek, hogy kapcsolatban vagyunk az élő Istennel. András, Nuri, gyertek egy kicsit, még egy dalt el fogunk énekelni, így a végén. Én szerettem volna elétek tenni ezeket a kincseket ma, amit Pál felsorol itt a megigazulásunkról. Hogy mi nem a törvényben állunk, hanem kegyelemben. Hogy a múltunk, a jelenünk, a jövőnk el van rendezve. Azt írta itt Pál, hogy Krisztus értünk meghalt, azt írja itt, hogy Krisztus él értünk, és Krisztus visszajön értünk. Engedd a szívedben forogni ezeket a dolgokat, kérlek. És emlékeztek, mondtam nektek, hogy ezek a fejezetek még nem olyanok, hogy holnaptól, akkor minden máshogy fogok csinálni. Nem ilyen fejezetek ezek. Ezek azt jelentik, hogy engedem a szívemet ebben megnyugodni. Engedem érteni a fejemet, hogy mit kaptam Jézus Krisztusban. És erre fog alapozódni később, amikor azt mondja Pál, mivel ez igaz, ezért élj máshogy. De ez az alap. Ez az alap. És ez egy nagyon, nagyon szilárd alap. Mennyi atyán, köszönjük neked, hogy a megigazulásunkban ilyen kincseket kaptunk. Köszönjük, hogy Pál így kinyitja nekünk ezt. És láthatjuk a szemünk előtt, Uram, hogy mi az, ami már a miénk. Így köszönjük a békességet, Uram, amit megélhetünk veled, Uram, hogy már nem tereli semmi a kapcsolatunkat. Köszönjük, Uram, hogy a szívünkbe árad a te szereteted minden nap. Köszönjük, Uram, hogy kimunkálod a próbákon keresztül bennünk az istenfélő jellemet. Köszönjük, Uram, hogy örvendezhetünk. Örvendezhetünk a reménységünknek. Köszönöm, hogy örvendezhetünk a kapcsolatunknak, ami van veled. Én imádkozom, hogy minden tesóm, mindenki, én magam is, hadd növekedjünk, Uram, ebben a kapcsolatban, hogy egyre jobban tudjunk benned bízni. És imádkozom azért is, Uram, hogy ne csak azt értsük és éljük meg, hogy békességünk van Istennel, hanem meg tudjuk élni azt, hogy békességünk van Istentől. Én imádkozom azokért, akiknek ma háborog a szíve. Azokért is, akiknek ma próbában van része. Akik olyat élnek át, mint amiről beszéltem, hogy a szívük összeroppan. De köszönöm Isten, hogy tudhatjuk, hogy te kimunkálod bennünk az állhatatosságot, a kipróbáltságot és a reménységet. És minden percben ott vagy velünk, hogy nem engeded el a kezünk, hogy értünk haltál, hogy értünk élsz, és értünk jössz vissza. Köszönjük ezt a mai napot, Uram. Így imádkozom, hogy mi Váci Golgota gyülekezetként erősen tudjunk állni abba a kegyelembe, amibe állítottál minket. És bátran be tudjunk menni a te kegyelmet tróntermébe a szükségünk idején. És hogy ezáltal a dicsőítésünk egyre gazdagabb legyen iránten. Jézus nevében. Amen.